Köszöntöm Önöket az Indexen, a Kibeszélő című műsort látják, és témánk, miután itt vagyunk július kellős közepén a forróságban, az utazás és az ezzel kapcsolatos anomáliák, problémák. Az az alapkérdés, hogy miért késnek ilyen hihetetlenül sokat, illetve miért mondanak le ennyi utat a fapadosok, és hagyják ott elég gyakran az utasokat a külföldi repülőtereken. A probléma kibogozásához két vendéget is hívtam, az egyik egy gyakorló utazásszervező, hiszen ő a Procotra tulajdonosa és ügyvezetője, Prónai Bence, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A másik vendégünk pedig a repülésterén szakember, Varga G. Gábor, az Egek Ura című blog alapítója és írója, és egyébként repüléssel kapcsolatos kérdések kiváló szakértője. Nos, adott a kérdés. Önök szerint miért van az, hogy ilyen hihetetlenül összecsúszott minden erre a nyárra?
Ez egy érdekes kérdés. Az utazási kedv az biztos, hogy visszatért, tehát innen indulnék el. Most már minden szám azt mutatja, hogy a Covid előtti
értékeket... Tehát 19-es szinten vagyunk?
Igen, igen, az idei 2024-es turisztikai szezon itt Európában legalábbis már szinte biztos, hogy meghaladja a Covid előtti 19-es csúcsot. Magyarul elég nagy igény van, és akkor itt jön az, hogy ezt mennyire tudják kiszolgálni a légitársaságok. Hát itt kezdődnek a problémák.
Jó, akkor hadd kötözködjek. De 2019-ben nem fordultak elő ilyen esetek, vagy nem ilyen gyakorisággal fordultak elő ilyen esetek. Akkor is utaztak ezek szerint, hiszen most is ugyanannyian utaznak, ahogy ön mondja.
Kicsit vicces egyébként ez a helyzet, mert még mindig azt mondjuk ilyen helyzetben, hogy ez a Covid-nak a következménye, és a legtöbb ember ezen már jót mulat, hogy ugyan már, hát hol van már a Covid, mert nem is ezt emlékszünk a maszkra, meg a kézfertőtlenítőkre, de ugye az a helyzet, hogy 2019-ben volt egy nagyon jól szervezett légiközlekedésünk, nagyon jól beszabályozott és működő folyamatokkal. Jött a Covid, a légiközlekedésből a humán erőforrás becslések szerint fele, de van, aki szerint több, mint fele egyik pillanatról a másikra felszívódott. A Covidnak egy másik nagyon fontos következménye az az lett, hogy a beszállítói láncok azok még most is akadályoznak, amit jelen esetben ugye a repülőgépeknek a kiszolgálásával, szervizelésével és stb.
Tehát földi személyzet hiánya például?
Földi személyzet hiánya az nagyon masszívan jelen van a légi közlekedésben, az alkatrész hiány is nagyon, illetve az alkatrésznek van vagy hiány, vagy pedig az alkatrészek késedelmes beérkezése a repülőgép karbantartásba, meg egy csomó olyan alkatrész, ami kell a repülőgépeknek a napi kiszolgálásához, és ebből adódóan most az van, hogy mi 2019-ben minden feltétel rendelkezésre állt ahhoz, hogy a légi közlekedés normálisan működjön, és akkor is voltak nyáron komoly megcsúszások, és akkor is volt, hogy torlódás volt, és hangos volt a sajtó egy-két napig valamilyen esetekről. Most gyakorlatilag a Covid utáni időben, most, hogy visszatértünk szinte a 19-es szintre, ez egy óriási káosznak mutatkozik most, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy mondjuk van olyan diszkont légitársaság, amelyiknek a flottájának a fele pontosan az alkatrész hiány, meg a egy bizonyos hajtóműnek a problémái miatt a földön áll, tehát nem tudnak cseregépet beállítani egyik pillanatról a másikra. Rendkívül összetett dolog, iszonyatosan sok szereplője van, és mindegyik küzd valamilyen Covid okozta problémával, plusz a saját irracionális vagy a mai valósághoz nem jól illeszkedő üzleti stratégiájával.
Mert na tehát ezt is... Gábor azt mondja, hogy az ellátási láncok akadozása, a fel nem készült légitársaságok ugye nem kellő személyzettel működtetnek, és emellett még mi az, ami okozhatja ezt a nyári anomáliát?
Hát itt sajnos azt is meg kell jegyeznünk, hogy az időjárás is ezt befolyásolja értelemszerűen. Tehát egy picit beszéljünk a légitársaságok védelmében, olyan szélsőséges időjárási körülmények is vannak mostanság, nem menjünk messze, a debreceni repülőteret is most azért kellett például lezárni, mert a hőséget nem bírta az aszfalt.
Vagy a viharok.
Múltkor Szicíliában a Catania repülőteret azért kellett lezárni, mert kitört az Etna. Folyamatosan jelentkeznek olyan problémák európai szinten statisztikailag kimutathatóan magasabb számban, amik a légiközlekedést befolyásolják. Ez egyik rész. De hát természetesen azért egy jelentős részét nem ezek a nem ezek az időjárási problémák befolyásolják. Sztrájkok például, itt azért most a Párizs olimpiai kapcsán a francia sztrájkok is azért egyre nagyobb számban jelentkeznek, de Olaszországban is találkoztunk ilyennel. A légirányítók terén sincs azért minden rendben, szoftveres problémától kezdve létszámhiányt, sok mindent mondanak, az ukrán háború is érezteti itt a hatását, hiszen a légiközlekedésben, ha megnézzük a térképet, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a háborús térség fölött nem repülnek el a gépek, másfelé, például Magyarország felé kerülnek. Ez a magyar légirányítást terhel jobban, ez újabb késést eredményezhet adott esetben, tehát rengeteg aspektusa van ennek a problémának.
Jó, tehát hogyha ilyen veszélyes elindulni külföldre repülővel, akkor mit tudok én tenni az utazás előtt? Be tudom magam biztosítani egy ilyen váratlan esetre, hogy mondjuk nem visznek el, nem hoznak haza, vagy ezek alapvetően járnak nekem, mint utasjogok, mondjuk az uniós utasjogok?
Mind a kettőn úgy gondolom, van egyrészt egy elég jól szabályozott EU-s jogszabályi háttér, ami az utazónak azért elég sok jogot megad. Ebben azért a világ más részéhez képest kedvezőbb helyzetben vagyunk, ezt ki kell jelenteni. A másik rész pedig emellett egy elővigyázatosságot követel meg az utazótól, tehát indulás, érkezés napjára, hogyha gondolunk, hogyha mondjuk nem biztosított átszállással szeretne menni, tehát külön foglal repülőjét, és akkor majd ott átszáll, ezek most már nagyon kockázatosak, ezeket nem szabad csinálni. Hazaérkezés utáni napra mondjuk ne rakjunk be fontos tárgyalást, teszem azt, tehát készüljünk fel arra, hogy adott esetben lehet, hogy később érkezünk meg, gyógyszert, stb. Azt ne a nagy bőrön berakjunk, hanem a kézipodgyásznál tartsunk magunknak. Tehát van néhány azért apró odafigyelés, amivel megkönnyíthetjük azt, hogyha bekövetkezik a probléma, és egy 8-10-12 órás késés adott esetben bejön, tehát még nem is járattörlésről beszélek, csak egy hosszabb törlésről, akkor ezek tudnak segíteni, legyen nálunk több költőpénz erre az esetre, egy ilyen biztonsági tartalék, mert ezek bizony hasznosak tudnak lenni.
Gábor, hogy kell felkészülni akkor, hogyha mondjuk 6-8-10-12 órát csúszik? Kihez tudunk fordulni, vagy mit kell csinálni ilyenkor?
Hát alapvetően ezeket én elég rutinos és hardcore utazó vagyok, de nem magamról szeretnék beszélni, csak azért mondom ezt, hogy mindenkinek, aki utazik, azt szoktam javasolni, hogy a Covid előtti rutinokat azt úgy, ahogy van, teljes mértékben felejtse el, és egy sokkal labzább utazás szervezésre van szükségünk, sokkal elővigyázatosabbnak kell lennünk. Tehát egész konkrétan ugye van kétféle utazó típus, az egyik, aki nagyon sokat utazik, és tulajdonképpen semmilyen asszisztenciát nem igényel sehol. Nyilván ő is szidja a légitársaságokat, amikor késnek, csak kicsit nagyobb a tűrőképessége, és vannak azok az utazók, akik évente egyszer-kétszer utaznak el, nekik az utazás az a repülőtérre való megérkezéstől egy élmény, és adott esetben akár spórolnak rá egy fél évet, és nekik nagyon-nagyon rosszul jön az, hogyha valamilyen homokszem van a gépezetben, meg no pláne akkor, hogyha mondjuk esetleg meghiúsítja, vagy lerövidíti az utazásukat. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ilyen esetekre most 2024 valósága az, hogy fejben fel kell készülnünk. Az is a Covid előtti rutinnak az egyik következménye, hogy arra voltunk berendezkedve, hogy a légitársaság majd gondoskodni fog rólunk, vagy egy utazási iroda gondoskodni fog rólunk. És miközben az utazási irodák még mindig megteszik a legtöbbet, amit tehetnek egy-egy ilyen helyzetben, a légitársaság, és ez nem csak a fapados légitársaságra igaz, hanem szinte mindegyikre, gyakorlatilag elengedte a kezünket. Az iparági gyakorlat, hogy a bajba került utasok oldják meg maguknak, gondoskodjanak magukról, és amikor utólag bejelentkeznek a költségeikkel, akkor megnézzük, hogy azok mennyire állnak két lábbal a talajon, és utána, hogyha ezeket validálta a légitársaság, lehet, hogy még egy kicsit vitatja is, hogy fárassza a kedves utast, akkor kifizetik.
És
gyakorlatilag, de hogy tényleg ez egyébként egy kicsit egy kis a felnőtté nevelése is az utazó társadalomnak, hogy tényleg az van, magunkra vagyunk utalva, igen, legyen nálunk annyi pénz, hogy egy szállodát be kell fizetni.
Jogok.
Na, jogok pedig az van, hogy az utasjogok egyfelől Európában nagyon jól leszabályozottak a késés, törlés, túlkönyvelés miatti beszállás, visszautasítás esetén, elég tiszta a helyzet, 15 éve ugyanaz a jogszabály van érvényben, vannak már kúriai bírósági ítéletek, tehát 3 óránál túli késés esetén, 2 héten belüli járattörlés esetén, meg visszautasított beszállás esetén 1500 kilométerig 250, 1500, 4000 kilométer között 400, a fölött pedig 600 euró kártalanítás jár minden egyes utasnak,
de nem
automatikusan, hanem utólag kell kérni. Egyébként, amikor az EU bevezette még ezt a jogszabályt, akkor például, ha én utaztam Münchenen keresztül a most nem mondjuk a némét évet légitársasággal valahova, és ott ez valamelyik járat érintett volt, ott egyébként nagyon sokáig már ott a service deszkeknek helyben voucher formájában a kezünkbe adták azt az összeget. Aztán még az a nagy légitársaság is rájött, hogy itt nem fog kijönni a matek, úgyhogy mindenki ráment arra, hogy utólag be kell nyújtani, megpróbálják lefárasztani az utast valami kamudumával. És hogy amikor nagy botrányt kiváltó járat van, akkor meg a nyilvánosság előtt meg eljátsszuk, hogy mindenki proaktívan kapja. És akkor ugye még van az a része a szabályozásnak, rövid leszek, hogy egyrészt mikor mentesül a légitársaság ez alól a kártalanítási kötelezettség alól, van néhány eset, és a másik része a szabályozásnak, ami viszont szerintem abszolút gumijogszabály Európában, hogy milyen ellátást kell nyújtani az utasoknak, pontosan hazatelefonálás, étel, ital, szálloda, hát ebben gyakorlatilag tényleg gumik a jogszabályok.
De ezt ki biztosítja, vagy kinek kell biztosítani, hogyha egy repülőtéren ott ragadok, mert mondjuk 3-6 órával később indul el a járat talán?
A jogszabály arról szól, hogy ez mind a légitársaságnak kell, de azt nem írja elő, hogy a légitársaságnak gondoskodni is kell az utasról, előre kell ezeket a költségeket megtéríteni, vagy utólag. Azt nem írja elő sem egyik uniós jogszabály sem, hogy már pedig, ha van egy járatot törölnek, akkor annak a légitársaságnak kutya kötelessége megszervezni azt a szállásfoglalást, oda juttatni az utasokat abba a szállodába, hanem ez csak oda rendeli az ő felelősségi körükbe, és hát ahogy a légitársaság ezt értelmezi, hogyha a légitársaság úgy értelmezi, hogy ezt majd ő utólag elintézi az utassal, akkor az erősebb győz.
Tehát akkor ezek szerint, hogyha mondjuk jelentősebb csúszás van, akár 12 órás, vagy ugye az elmúlt hetekben hallottuk azt is, hogy 40 órát ott ragadtak a repülőtéren, akkor mindenki fogja magát ellátni, 4 gyerekkel az ember, azért mondjuk, hogyha ott van egy ilyen helyzetben, az eléggé kellemetlenül érintheti.
Hát ilyenkor jön a képbe egy utazási iroda, aki, hogyha szervezett utakat árul, akkor is érzi a felelősségét az utasaival szemben, akkor lép. Ha viszont valaki egyéni utazó, akkor valószínűleg saját magára lesz utalva, ez 90% fölötti es. Az esetek 90%-ánál több esetben így van.
Akkor nézzünk most egy pozitív példát, és ezért hívtam Prónai Bencét, mert hogy a közelmúltban az egyik csoportjuk Szardínián került meglehetősen kellemetlen helyzetbe, és éjfél körül kaptak egy telefonhívást, hogy valami nem gömbölyű. Mi is történt?
Így van, 46 utasunk jött volna haza Szardíniáról, és éjfél után nem sokkal tájékoztatott a légitársaság, hogy törölte a járatot. És hát ilyenkor jött az képbe, hogy a légitársaságnak milyen felelősségi körei vannak, hogy neki mit kellene biztosítani, a szállást kellene biztosítani, a új járatot kellene biztosítani, stb. Megjött a valóság, hogy ott
éjfélkor a helyszínen
egy darab munkatárs volt, aki az USQ 160-180 főnek kellett volna, hogy a repülőjegyét újra foglalja, a szállodai elhelyezését megoldja, az oda transferálását megoldja, az ellátását, étkezését leszervezze 12:45-kor. Hát ezt, és akkor itt jön be pontosan, amit Gábor mondott, hogy egy utazásra, de amikor mi értesültünk erről, pontosan tudtuk a nulladik pillanatban, hogy ezt ott nem fogják tudni megcsinálni. Fizikailag nem fogja tudni az egy ember ezt megoldani, mert hogy egy embert...
Na most önök mit csináltak?
Mi megcsináltuk a 46 embernek mi magunk. Úgy ment már oda az idegenvezető az adott pulthoz, mire sorra került, kivárta a méteres, kilométeres hosszú sort, hogy a 46 embernek mi már lefoglaltuk a szállást, a légitársaságnak csak le kellett okéznie, hogy rendben, megvettük már az új repülőjegyet, a légitársaságnak csak mondtuk, hogy ez a repülőjegy, majd ekkora szeretnénk, hogy visszahoznak minket a repülőtérre. Záros megjegyzés, nem tették meg, azt is nekünk kellett leszervezni. És annyit mondtuk csak, hogy vigyenek el az általunk már lefoglalt szállodába, mert azt a transfert, azt nekik egy szerződött partnerük kötelessége megcsinálni ott. Nekik az egy telefon volt, 2 óra alatt ezt meg is tették. Annyi időbe telett nekünk a 46 embernek új szállást és új repülőjegyet foglalni, mint amennyi idő alatt a légitársaság azt az egy buszos transfert leszervezte a 15 percre lévő szállodába.
Oké, és akkor mikor és hogyan értek haza azok a magyarok, akik ott regettek?
46 embert főszezonban egy gépre egész egyszerűen nem lehetett felrakni, tehát a társaság felét 2 nappal később Budapestre direkt járattal reptettük, a társaság másik felét pedig Pozsonyba reptettük, és onnan Pozsonyból pedig saját autóbuszunkkal elhoztuk Budapestre, tehát 2 estét kellett ott aludniuk pluszba, és a felét még a társaságnak, kb. 22 főt pedig hozni még Pozsonyból Budapestre.
De ez az elmúlt fél év azért nem volt mindenben ilyen szerencsés a utazási irodájuknak, hiszen benne voltak, vagy belekeveredtek a Izrael-Hamas háborúba is, tehát amikor október 7-én a Hamas megtámadta Izraelt és behatolt izraeli területre, és elkezdődött ez a másfél napos őrület, amíg sikerült az izraeli hadseregnek ezt a helyzetet uralni. Addig azonban a területen voltak magyarok is, akiket önök utaztattak ki. Ott mi történt?
Így van, szerintem amíg élek nem fogom elfelejteni azt a telefonhívást, amikor az idegenvezetőm hívott aznap reggel, hogy figyelj csak, Bence, nagy baj van, itt rakéták zúgnak fölöttünk, és akkor még a magyar híradásokban nem is volt benne, pár perccel később indult ez el, és hát innentől ez egy elég viszontagságos időszak volt. A társaságot úgy kellett kimenekítenünk, gyakorlatilag Tel Avivban voltak, úgy kellett kimenekítenünk Tel Avivból, hogy a repülőtér az hol üzemelt, hol nem, az utcán nem lehetett kimenni, kijárási tilalom volt, a szállodai óvóhelyen volt a társaság az idő jelentős részében, és meg kell próbálni úgy hazahozni őket, hogy közben a járatok nagyjából 90%-át törölték a légitársaságot.
Hány emberről van szó?
24 ember volt ott kint konkrétan, akiket mi vittünk ki, egy kulturális körutazáson vettek részt.
És akkor végül hogy oldották meg?
Hát végül kerülő úton.
Kivitték őket Izraelből, vagy Izraelből hozták haza őket? Vagy?
Itt a legfontosabb kérdés az volt, hogy tudjuk bármerre elhagyni Izraelt. Tehát itt onnantól kezdve, hogy elhagyjuk Izraelt, onnantól már tudtuk, hogy bárhova visszük is, onnantól már elbírjuk őket hozni. És végül, hát ha földrajzilag nézzük, akkor nem feltétlenül volt logikus, de Isztambul felé indultunk, mert arra volt járat, Turkish Airlines járat, tehát Törökország felé mentünk, és Törökország Isztambulon keresztül hoztuk haza.
De Tel Avivi repülőtérről?
Ez úgy nézett ki, hogy a Tel Avivi repülőtéren nem lehetett belépni, csak érvényes, hát ez az érvényes, ezt így idézőjelbe rakom, érvényes repülőjeggyel, azért raktam idézőjelbe, mert olyan gyakoriak voltak a járattörlések, hogy lehet, hogy amikor én még beléptem a repülőtérre, akkor érvényes jegyem volt, egy órával később meg már nem. De egész végig a szállodában voltak, a csoport, ott volt óvóhely, és ott biztonságos volt nekik, ellátást is tudtunk nekik biztosítani, és csak akkor vittük ki őket a repülőtérre, amikor már látszódott, hogy a mi gépünk már elindult Tel Aviv felé. És így bírtuk őket hazahozni. Hát másfél nappal később, egy elég nagy kerülővel, meg saját költségen.
Aztán meg sem merem kérdezni, hogy mennyibe fájt ez az utazási irodának, de azért ugye Gábor azt mondtad az elején, hogy az utazási irodákra nem lehet panasz, mert megtesznek mindent, hogy ilyen szorult helyzetben valamiképpen segítsék azokat, akiknek az útját ők szervezték meg. De azért ilyen példákat ritkán hall az ember, amikor az utazási iroda pikpak megteremti annak lehetőségét, hogy X számú utas vagy magyar, aki külföldön rekedt, ne érezze úgy, hogy teljesen elhagyott állapotban került a repülőtérre, amikor közlik vele, hogy nem megy a gép.
Na most ugye csak egy dolog, hogy amikor én mondok egy ilyen kijelentést, akkor mindig hozzá szoktam tenni, hogy de ilyen exakt és mindenkire vonatkozó általánosító kijelentést ebben a turizmus légiközlekedés szakmában nem szabad tenni. Tehát ezt mindenkinek úgy kell érteni, hogy kellő árnyaltsággal. A másik része a dolognak az az, hogy Szóval most nagyon divatos az egyéni utazás szervezés, azok is nagyon sokszor szervezik egyénileg az útjukat, akik egyébként nem annyira rutinosak. Nyilván az ember mindenből tanul utazóként, aki nem elég rutinos és valahogy pórójár, ő is tanul, lehet, hogy kellemetlenség a tanulásnak az ára. És ezt csak azért mondom, mert hogy egyébként hajlamosak vagyunk így a mindennapokban, meg a békeidőkben megfeledkezni arról, hogy az utazás szervezés az van, akinek a szakmája, vagy mondjuk, mint nekem, akinek van rutinja benne, irgalmatlan sok időt veszel az, hogy egy utat körültekintően megszervezünk. Nyilván, ha az ember elmegy hétvégére Londonba, abba kevesebb melót kell beletenni, ha az ember el akar menni mondjuk Görögországba egy hétre, abba már egy picit több munkát, és akkor így, ha a kulturális körutazáson akarsz részt venni, akkor meg embertelen sok melót kell beletenni, és ezt egyébként vagy magunknak, vagy az utazási irodának meg is kell fizetni, és hogyha nem vagyunk elég rutinosak, akkor én mindenkinek tanácsolom egyébként, hogy bízza magát jó minőségű és rutinos szolgáltatóknak a vendég szeretetére, ha meg kalandot akar keresni, akkor csinálja nyugodtan egyénileg. És ugye itt az van, hogy nyilván az izraeli esetben egyébként az egy viszmajor, arra az ember nem tud felkészülni. Azért is szakma az utazási iroda, hogy mindenkinek vannak azért vészforgatókönyvei ilyen esetekre. Mi akkor családilag pont Cipruson voltunk egyébként, és a gépünk, amivel hazajöttünk, annak több mint a fele izraeli vagy Izraelből jövő ember volt, mert volt egy csomóan Cipruson keresztül menekültek el a háború sújtotta területről. Én életemben ragadtam már vulkánilag sújtott helyen, vihar okozta teljes észak-amerikai légi közlekedés leállásban. Szóval nyilván ezekre nem mindig lehet felkészülni, de jó, hogyha az ember tudja, hogy mit kell csinálni, vagy kihez lehet fordulni.
Meg lehet-e azt mondani, hogy a fapadosok legalábbis az Európai Unión belül mennyire uralják a légi közlekedést, és milyen az arány mondjuk a nemzeti légitársaságok és nem szám pontosan, csak hogy körülbelül arányaiban, és a nemzeti légitársaságok, illetve a fapadosok között?
Na most ugye az van, hogy a fapadosokra jellemző egy elég pejoratív szolgáltatási színvonal, így a közhiedelemben, ami egyébként szintén csak egy torzító általánosítás. Uralják, igen, most nem készültem fel ezekkel a konkrét számokkal, de például a budapesti repülőtér forgalmának több mint a felét a diszkont légitársaságok adják. Nyilván egy olyan országban, ahol van úgynevezett nemzeti légitársaság, vagy az adott helyen honos flag carrier, akik átszállásos csatlakozást biztosítanak, ott egy kicsit kisebb az arány, de igazából az igazi probléma az van, hogy az abban keresendő, hogy a repülőjegy legnagyobb marketing eszköze az a repülőjegy ár, amit kiír a foglalási rendszer. Az ember meg olyan, hogy amikor már repülőjegyet keres, akkor a enter megnyomásának a pillanatában mindig úrrá lesz rajta az a pénzsóvár szemlélet, hogy miért fizessek 3000 forinttal többet ugyanazért a szolgáltatásért. Ezt úgy szokták mondani az airline üzletágban, hogy ez egy commodity business, olyan, mintha az ember vizet vásárolna, vagy kőolajat, és amikor az a légitársaság nyer az árversenyben, aki a legolcsóbban hirdeti a repülőjegyét, úgy teszi fel a foglalási rendszerben, és teljesen mindegy az utasnak, az utasoknak a 90%-ának, hogy aztán csomagban, online check-in díjban, ülésfoglalási díjban kifizeti ugyanazt a pénzt. Viszont a úgynevezett flag carrierek, vagy nemzeti légitársaságok, ezekkel a légitársaságokkal versenyeznek árban, és ma már működési modellben. Tehát ezek a légitársaságok mind árban, mind pedig a szolgáltatás színvonalában lefelé gravitálják a korábban néhány évvel ezelőtt még magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó társaságot, így aztán nagyon sokszor az van, hogy drágán is tudunk venni nagyon rossz szolgáltatást.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy az elképzelhetetlen, hogy esetleg mi utazók idézőjelben összefogva valamilyen módon rábírjuk a fapadosokat, hogy változtassanak ezen a policin, politikájukon, és mi a alapvető különbség a nemzeti légitársaság és a fapadosok között, ezt kezdte el Gábor feszegetni. Elképzelhető-e az a jövőben, hogy az én idealista felfogásom az el fog múlni, és a nemzeti légitársaságok is elkezdenek gondolkodni valamilyen másféle fapados megoldásban?
Hát én ezt az utóbbit tudnám elképzelni szintén, hogy tehát a nemzetiek jönnek le a fapadosok felé, mint amit Gábor is említett, tehát hogy sajnos az, hogy így összeállunk társadalmi szinten, és majd mi kikényszerítjük a fapadosokat, én ezt egy kicsit túlságosan idealistának tartom. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk kormányzati szinten, hogyha rá kényszerítik.
A kormányzat azért időnként fölébred, és akkor büntetik őket valamilyen szinten.
Igen, tehát itt azért a mostani időszakban is Magyarországon egyértelműen, illetve azért külföldön is előjöttek azok a kormányzati szervek, hogy akkor nézzük már meg, hogy ez így normális, hogy így működik Európa légiközlekedése, mint amit jelenleg tapasztalunk. Nem normális. Keressük már meg akkor, ki ezért a felelős, ő betartja azokat a jogszabályokat, ő kellő felelősséggel látja el a munkáját. Ezeket nézik most nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, illetve hogy nézzük már meg, hogy itt egy mohóságot látunk, mert azért jegyezzük meg például egy overbooking, amiről volt túlkönyvelésnek szoktuk Magyarországon mondani, amikor
túlfoglalásnak,
amikor egy 180 fős gépre fölvesznek 190-200 főt, és amikor ezt először elmondtam turistának, és nem akarták enni, de hát ez hogy, hát de nincs annyi szék. Nincs. De tudják, hogy arra appellálnak, hogy majd úgyis lemondják páran. És amikor nem mondják le annyian, mint amennyien ők gondolták, akkor jön majd az, hogy hát akkor elnézést, önnek most nincs beszállókártyája, majd a 5 óra múlva lévő másik járatra tudjuk feltenni. Ez mondjuk ki, magyar szóval ezt úgy szokták mondani, hogy mohóság. Amikor tovább nyújtózkodok, mint ameddig a takaróért. Itt azért a kormányzati intézkedés az úgy gondolom, hogy nem teljesen örlöktől való.
Ezt csak kiegészíteném néhány dologgal, mert egyrészt ugye az elhangzott már ebben az adásban, hogy az Európai Unióban mi abból a szempontból jó helyzetben vagyunk, hogy az EU 10x évvel ezelőtt szépen okosan leszabályozta az akkori igényeknek megfelelően, és például Ázsiában vagy Észak-Amerikában semmilyen fogyasztóvédelmi szabályozás nem vonatkozik a légiközlekedésre, illetve Észak-Amerikában most van egy olyan szigorú szabályozás tervben, ami ellen viszont most már kézzel-lábbal tiltakoznak az észak-amerikai légitársaságok. De én úgy gondolom, hogy a 2004-es EU direktíva az a fölött egy kicsit elment az idő. Egyébként meg lehet nézni, hogy az EU nemzeti szinten is tud jogszabályokat alkotni, Spanyolországban, valamint Olaszországban, azért sokkal szigorúbbak a helyben fogyasztóvédelmi jellegű jogszabályok, és szerintem nagyon sok helyütt egyértelműen kényszeríteni kellene a légitársaságokat bizonyos alapszintű tevékenységnek a megtételére. Itt elsősorban az utasokról való kommunikáció gondoskodás terén gondolok. Illetve a másik dolog az, hogy az utasok nem fognak változni, ők mindig ezzel a kis bal ujjukkal fognak szavazni, amikor az egérnek a gombját megnyomják rögtön a kártyaszám beírása után. Ez nem fog változni, viszont szerintem nagyon fontos lenne, hogy legalább európai szinten legyen teljesen transzparens és kötelezően nyilvános a légitársaságoknak a késési statisztikája. Illetve hogy úgy kelljen megadni a repülőjegyet, hogy bizonyos alapszintű szolgáltatások bele legyenek kalkulálva a repülőjegy árába, mert senki nem gondolhatja komolyan, hogy én egy hétre elmegyek egy kis hátizsákkal, főleg télvíz idején. Tehát már pedig nyilván, hogyha elviszem a magammal feltétlenül szükséges podgyászt, akkor egészen más lesz annak a repjegynek az ára. És a másik dolog pedig az, hogy nyilván a légitársaságok egy alapvetően nagyon bonyolult rendszert működtetnek, amiben szokták azt mondani viccesen, hogy tulajdonképpen az utas az egy szükséges rossz az ő üzemelésükben, és nyilván azért nem csak kapzsiság miatt bukolnak túl, hanem azért is, mert az a tapasztalatuk, hogy minden repülőgépen van 10 olyan hely, amire soha nem ül föl senki, mert aki 8000 forintért vette a repülőjegyet, az sokkal könnyebben dobja ki, és nem jelenik meg a repülőtéren, márpedig nekik az a elsődleges szempont, hogy a telítettség az a lehető legmagasabb legyen, és akkor vannak erre matematikusok, kiszámolták, szuper. Csak amikor véletlenül mégis megjelenik mindenki azon a repülőtéren, abból az járathoz, akkor bizony az ezzel együtt jár, ezzel a gyakorlattal, hogy ővelük valamit csinálunk, nem pedig azt mondjuk nekik, hogy leave me alone and solve your problems.
Ugyan az emberek nagy része ma már online tervezi meg azt, hogy hova akar menni, milyen lehetőségei vannak jegy, szállás és egyéb szempontokból, és foglalja le magának a szállás egy jelentős részét. Tehát terelődik át az offline-ról, a fizikai utazási irodák szintjéről, az online térbe az utazás teljes egésze. Akkor miért éri meg egyáltalán tartani, vagy fenntartani fizikai utazási irodákat?
Bontsuk szét azt, hogy utazási iroda, az simán tud működni, igen, online. Telefon, weboldal, stb. És úgy is, főleg egy ilyen problémánál tökéletesen ki fogja tudni szolgálni az utazót, hiszen ha én épp Rómában rekedtem, akkor teljesen mindegy, hogy amúgy az adott utazásának a Váci utcán van egy szép Csillivilli irodája, vagy csak online működik, mert én Rómában vagyok, és a probléma is itt van. Magára arra, hogy utazási irodákra szükség van, az viszont pontosan ezen nehéz esetek, problémás esetek mutatják meg, hogy amikor egy utazó ott van egy repülőtéren, és késést jelentenek be, törlést jelentenek be, azt se tudja, hogy neki milyen jogai vannak adott esetben. Ott, ha adott esetben ott van vele egy csoportkísérő, egy idegenvezető, vagy csak egy telefonszáma, akit föl tud hívni, 024-es, azért a komolyabb utazásodák mindenki üzemeltet 024-es ilyen ügyfélszolgálatot. Föl tudja hívni az ügyfélszolgálatot, hogy hoppá, itt vagyok most éppen, Isztambulban törölték a járatomat, mit tegyek? És akkor lehet, hogy igen, menjen el egy légitársasági pulthoz, ezt önnek szolgáltatniuk kell. Hú, de jó. Tehát egy ilyen szintű supportra, egy ilyen szintű támogatásra én úgy gondolom, hogy minden utazónak szüksége van. Aki kicsit tapasztalatlanabb, ő neki maga aztán pláne. Mert vannak tényleg olyan nehéz helyzetek, amikor hát mi is egy-egy ilyen nagyobb járattörlést, 3-4 ember munkája több órán át adott esetben, hogy megoldjunk. Most ott valaki a reptéren próbál az ottani wifi-n, telefonon megoldani valamit, hát előbb-utóbb lehet, hogy célba ér, de hogy sokkal hosszabb és nehezebb lesz, az biztos. Márpedig itt ilyenkor az a baj, hogy minden perc számít. Tehát amikor törölnek egy járatot, akkor hirtelen ott van 160-180 ember, akinek ugyanaz a problémája, hogy onnan, ahol jelenleg van, el szeretni jutni egy adott másik városba. Az oda menő következő járat nagyon gyorsan be fog telni. Meg az azt követő is. Hirtelen gyorsan, aki kicsit is rutinos, elkezdi lefoglalni. Itt az, hogy valaki egy utazásodat adott esetben rutinosan tudja, hogy mi a helyzet, nem kell kiállni feltétlenül a sort, hanem lefoglalom online, majd utána elrendezem a légitársasággal, mert mondjuk van benne gyakorlatom, akkor lehet, hogy az én utasom el fog menni a következő járattal, a másik utas, aki meg kevésbé gyakorlott, kevésbé tudja, hogy mik a jogai, ő meg ott fog hoppon maradni.
Köszönöm szépen Varga G. Gábornak és Prónai Bencének, hogy átbeszélhettük ezt a problémát. Szerintem azért nem fog megoldódni ezzel a nyár utazási mizériája sem, és ez még téma, nem azt mondom, hogy hálás téma, de téma lesz egészen az őszi iskolakezdésekig. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak az Indexen, a kibeszélőt látták. Viszontlátásra!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.